Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! A román-magyar kapcsolatok számos megpróbáltatásnak voltak és vannak kitéve, azonban az elmúlt években igencsak mélypontra érkeztek, legalábbis azt látjuk. A trianoni békediktátum 100 éves évfordulója alkalmából a román politikai elit számtalanszor kijátszotta a nacionalista kártyát, amelynek elszenvedői az itt élő magyar közösség tagjai voltak. Továbbá a magyar kormány erdélyi egyre hangsúlyosabb jelenléte sem segített ebben a folyamatban. A magyar-román kapcsolatok a rendszerváltásig a kölcsönös bizalmatlanság légkörében formálódtak, érdemi előrelépés nélkül. A diplomáciai és politikai kapcsolatok az 1989. decemberi eseményeket követően vettek új irányt, ez jelenti az új korszak nyitányát mindkét állam történetében és kapcsolatrendszerében, ami az első magyar-román közös kormányülésben csúcsosodott 2005. októberében. Nyilván addig volt még egy 1996. szeptember 16. aláírt alapszerződés, illetve a 2001. december 22-én megkötött egyetértési nyilatkozat, de lesz szó erről részletesebben vendégem Jeszenszky Géza, Magyarország volt külügyminisztere, volt washingtoni nagykövete. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Nagyon örömmel beszélgetek önnel, és hát ezen a műsoron keresztül az erdélyi magyarokkal, akik közül hát az idősek még biztos, hogy jól emlékeznek az Antal kormány időszakára, az én 1993 őszi két erdélyi utamra. A fiatalabbak számára pedig hát talán csak az a legfontosabb, hogy valaki az én személyemben egy olyan beszélget most itt önnel, aki nem csak hogy elkötelezettje a közép-európai szoros együttműködésnek, éppen most ünnepeljük a visegrádi együttműködés 30. születésnapját, de én a magyar-román viszonynak is mindig is nem csak hogy támogatója, elkötelezett híve voltam, már csak azért is, mert az én felmenő apai ágon, a családom Nagyszent Miklóson élt legalább 100 évig, apám még ott is született 1895-ben, és anyai nagyanyám pedig félig erdélyi százszármazású, és tekén született el Szászrégen mellett, úgyhogy nekem személyes kötődésem, és nem beszélve arról, hogy Kézdivásárhelyen igen távoli, de tényleges rokonaim is élnek, a Jeszenszky család távoli rokonai, úgyhogy én nagyon sokat jártam Erdélybe, rendszerváltás előtt is, és hát azóta is. Most éppen sajnos nem tudok menni a járvány miatt, de mint szenvedélyes síző, Hargitán nemzetegyesítő sítáborokat szerveztem, és hát a erdélyi sísport is szívügyem.
Miniszter úr, ön hogyan emlékszik az erdélyi látogatásokra, amit külügyminiszterként tett?
Ezek egészében véve nagyon szép emlékek számomra. Azért ugye ott kezdődik, hogy én, mint az egykori Magyar Demokrata Fórum egyik alapító tagja, és hát 89. decemberében, még a magyarországi választások előtt az MDF külügyi bizottságának a vezetője, hát rendkívül nagy reményekkel fogadtuk az ottani híreket, kezdve Temesvárral és a Nemzeti Megmentési Front megalakulását. Ugye a Budapest és az ország plakát helyei tele voltak azzal a képpel, hogy Temesvár és ott a román és a magyar nemzeti lobogók összefonódva. Utólag ez úgy tűnik, hogy ó, hát micsoda naív illúzió volt, de ma is meggyőződésem, és ezt egy könyvemben is megírtam, Kísérlet a trianoni trauma orvoslására című könyv, amiből elég sokan részesültek, olvashatták, mert Erdélyben több városban mutattam be. Tehát igenis egy nagy lehetőség volt, és ezt a magyar társadalom teljes mértékben elfogadta. Kész volt fájtlat borítani mindenre, ami Trianon után megaláztatás érte a magyarokat, és ami a Ceausescu időszakban a faluromboláskor történt. A kinyújtott kezet igen sok román megragadta, de sajnos a román nacionalizmus erősebbnek bizonyult, és jött ugye a kiábrándulás, a marosvásárhelyi fekete március. Ez meghatározta azt, hogy hiába törekedtünk az Antal kormány, és az egész magyar társadalom, az akkori ellenzék is arra, hogy a román-magyar viszony egy egészen új dimenziót nyerjen, ez nem sikerült. De 93-ban, amikor egy új román kormány alakult, és Meles Kánu volt a külügyminiszter, Nem is azért, mert mi egy kicsit jobb viszonyt tudtunk létrehozni, mint korábban Nastase akkori külügyminiszterrel, későbbi miniszterelnökkel, hanem azért, mert Románia még akkor nem volt tagja az Európa Tanácsnak, ami az európai integrációnak egyfajta előszobája, és a bizonyítványt ad ki, hogy hát akkor, ha valaki az Európa Tanács tagja, ahhoz a jogállamot biztosítani kell, a demokráciát biztosítani kell. Tehát Románia arra törekedett, hogy minél jobb képet mutasson kifelé, és ezért vált lehetővé nem csak ezt, hogy egy hivatalos magyar külügyminiszteri látogatásra kerül sor, hanem az, hogy én Erdélyben, Temesvárra is, de különösen a Székelyföldre egy körutat tudtam tenni. Hát ez szerintem még a Trianon óta nem történt meg, hogy magyar zászlós autó végigvonul, hát ez egy felejthetetlen emlék számomra is, és hát azóta is várunk tulajdonképpen ilyesmire. De hát nem az a lényeg, hogy mire kerül sor, milyen hivatalos kapcsolatfelvételre, hanem én mindig azt hangsúlyoztam, és ma is az a meggyőződésem, hogy a sokat emlegetett magyar-román kiegyezés vagy megbékélés, erre nem a francia-német megbékélés a jó példa, mert az két valóban hát többségében nemzetállamnak tekinthető ország között került sor, két nemzet között. Elsősorban az erdélyi román többségnek és az erdélyi, vagy hát a romániai román többségnek az erdélyi magyarsággal kell megegyezésre, kiegyezésre jutnia. Erre sok kísérlet volt, különösen amikor az RMDSZ először került kormányra, a Konstantinescu elnöksége alatt, és akkor tényleg jó lépések történtek, bár ugye ott is korlátolt volt ez, mert a román nacionalisták nem tűrték ennek a folytatását, de mindig megvan a lehetőség az újrakezdésre, és én nagyon örülnék, hogyha a jelenlegi magyar külügyminiszter most következő romániai látogatása valóban, és az a tény, hogy azért a magyar párt ma a Romániában kormányon van, ez egy új lehetőség, és ezt meg kell ragadni.
Hát szeretném, hogyha...
Befejezve a kérdését, tehát 93 egy reményteli időszak volt, és noha a 96-ban már ön által is említett magyar-román államközi szerződés, az egy jó elveket tükröz, és jó elveket rögzít, de sajnos, ahogy akkoriban Neres Kálmán külügyminiszter mondta, és itt Rusz kifejezetten erős szavakkal, hogy sikerült ezeket az elveket kiherélni. Ugyanis az Európa Tanácsnak az a 1201-es számú 93-as határozata, amelyben az is benne van, hogy kívánatos az önkormányzat, kívánatos, ahol egy kisebbség többségben van, hogy területi autonómiája legyen, ez a román fül számára, vagy román gyomor számára akkor még megemészthetetlen volt. Holott azért azt kell tudni, ez nem valamilyen speciális etnikai autonómia, amit itt ilyen román nacionalisták mindig mondanak. Egy területi autonómia, ami tulajdonképpen minden megyének érdeke, az azt jelenti, hogy az ott élőknek vannak bizonyos egyéni speciális jogai. Tehát a Székelyföld az nem egy kis ország lenne Románián belül, hanem az egy gazdaságilag egy összetartozó területeknek az az esélyt adna, hogy a helyi energiákat, és hát éppen az Európai Uniótól is, meg a költségvetésből származó pénzeket úgy költsék el, ahogy az ott élők ezt igénylik, és ami az ő érdeküket szolgálja. Úgyhogy megvan a lehetőség mindig a magyar-román jó viszonyra, ezt meg kell ragadni.
Ön azt mondta korábban, hogy a 90-es évek elején az volt az állandóan visszatérő igény a Magyarország szomszédai részéről, hogy Budapest nyugtassa meg őket, hogy ne kelljen többé félniük a magyar revizionizmustól, és a nemzetközileg garantált békeszerződést megtetézve tegyen egy olyan ígéretet, hogy nem fogja igényelni területének egyetlen barázdáját sem. Azonban a napnál világosabb az, hogy a területi klauzula birtokában nem szűnik meg a magyar kisebbségekkel szembeni türelmetlenség. Hogy érünk célt? Hogyan jöhet létre a két ország közötti stratégiai partnerség? Ön itt az imént említette, hogy a Romániában élő magyarok és románok kiegyezések kellene létrejöjjön előbb, és majd ez generálná a Magyarország és Románia közötti jó viszonyt, stratégiai partnerséget nevezzük, aminek akarjuk.
nekem meggyőződésem, hogy felelősen gondolkodó, művelt román soha nem gondolhatta, de különösen mondjuk a II. Világháború után, és például 1989 után, hogy Romániának félni valója van Magyarországtól. Hát ugye egy több mint kétszer akkora lakosságú területében, meg még inkább Magyarországnál jóval nagyobb országról van szó, nem beszélve a magyar hadsereg korábbi, meg a jelenlegi állapotáról, tehát ez csak a román nacionalizmusnak volt a nagyon hatásos ütőkártyája, amivel a tájékozatlan vagy az előítéletes tömegeket meg lehetett ijeszteni, hogy hát félni kell a magyaroktól. Ezt román politikus, akikkel módon volt sokszor találkozni, beleértve akár Iliescu elnököt, néhány mondat után belátták, hogy ez egy teljesen alaptalan riogatás. Tehát itt nem is az a legdöntőbb dolog, hogy van egy 47-ben aláírt békeszerződés, ami érvényes. Van valóban a 96-os magyar-román szerződés, amely ugyancsak egy nemzetközi jogilag érvényes dokumentum. Hanem hát még csak azt sem mondanám, hogy hát bízni kell a magyar kormányokban. Bízni kell a magyar társadalom józanságában. Én egy pár hónappal, vagy egy-két évvel ezelőtt egy interjúban a romániai interjú számára készült beszélgetésben megkockáztattam azt, hogy Magyarországon ma nagyon kevés, szerintem senki sincsen, aki hajlandó lenne háborúba lépni és vérét ontani azért, hogy Erdély státusa, terület hovatartozásra megváltozzon.
Ez a Digi24 hírtelevíziónak adott interjú volt Barabás Balázsnak, amit nagyon felkapott mind a román média, mind pedig az erdélyi magyar média, illetve a magyarországi médiának is egy része.
Így van, így van. Na most hát ugye, ha belegondolunk ebben, semmi szenzáció nincsen. Ugye a mai társadalom egész Európában, az emberek, most senki nem akar háborút, senki nem akar meghalni, sem még a hazája védelméért sem, hanem ezt a NATO-ra bízza. Mi a NATO-ban szövetségesek vagyunk. A NATO sem tűrne egy fagyar-román háborút, tehát ennek a gondolata is ma teljesen irreális. Úgyhogy amit én azért mondtam, vállaltam azt, hogy esetleg itthon ezért engem támadnak, hogy hát ha a román társadalom is ráébred arra, hogy sem Magyarországtól, sem a magyaroktól nincs félnivalója. A mai Európa minden gondjával és feszültségével, járványon együtt, nem csak, hogy békét akar, hanem jólétet akar. Én a Trianon kapcsán is mindig azt hangoztattam meggyőződéssel, hogy a trianoni magyarok számára a traumának az egyetlen orvoslása az Európai Unió, az európai integráció. Ugye Magyarország és Szlovákia között ma nincs látható határ. Most éppen nem tudunk átmenni a járvány miatt, de hát nincs már régóta, még meg se állítják formálisan az embert. Ha Románia végre a Schengeni rendszer tagja lesz, és én ezt nagyon remélem, hogy hamar bekövetkezik, amint a járvány is elmúlik, akkor minden ponton, a zöld határon is nyugodtan mehetünk, de ami ennél fontosabb, a gazdasági kapcsolatok még jobban helyreállnak. Hát ma is azért látjuk, hogy milyen szoros a viszony a határ mentén, ugye, hogy ide-oda járnak, ki itt lakik, ki ott lakik, itt dolgozik, ott dolgozik. Hát ez lehetővé tenni az, hogy az előítéletek is megszűnjenek, és egyébként román résztől vannak előítéletek. A magyarok részéről én merem állítani, hogy nincs román ellenes érzés, legfeljebb akkor van, hogyha valami méltánytalanságról értesül, mint akkor, mikor lefestik a magyar feliratot Kolozsvár bejáratánál, vagy Marosvásárhelynél, vagy amikor a magyar nemzeti szimbólumokat betiltják, amikor magyar feliratokat levernek a községházáról. Hát ez persze, ezen túl kell lépni, és ezek nagyon kicsi lépések. Egy jó román vezetés, jó román elnök, miniszterelnök, kormány ezért nagyon sokat tehet, mert ahogy mondja a magyar és a latin mondás, fejtől büdösödik a hal, ha a fentről jó irányba befolyásolják a közvéleményt, a média, akkor ezek az előítéletek el fognak múlni, pláne hogyha az oktatás is ezt megkönnyíti.
Tehát akkor a román félkkel először lépjen, vagy egy szójátékkal élve a román félkkel kilépjen valamiből? Illetve adódik a kérdés, hát, hogy miért sikerült a szerbekkel kiépíteni egy jó külügyi kapcsolatot, és a románokkal nem. Ezért nem, mert nem tudtak kilépni valamiből?
Igen, hát ugye ez a, én nyugtával dicsérve a napot szoktuk mondani, úgyhogy én örülnék, hogyha a magyar-szerb viszony az tartósan jó lenne. Én kicsit tartok attól, hogy Szerbia addig mutat bizonyos gesztusokat az ottani egyre kisebb magyarság felé, amíg nem lesz tagja az Európai Uniónak, de hát na, reméljük, hogy mégsem így lesz. Úgyhogy én azt sem hangsúlyoznám, hogy most ki tegyen meg az első lépést. Én úgy vélem, hogy a kinyújtott kéz jó 30 éve itt van magyar részről, és azt néha volt, egyesek megragadták, de ezt, hogy úgy mondjam, kollektíve kellene megragadni a románság, de nyilván mindig lesznek előítéletes nacionalisták mindkét oldalon. De hogyha a politikai erők, kormányok és ellenzékeik felelősen gondolkodnak, hát ez az érdekünk, hogy és nem csak, hogy a jólét a gazdasági, amiben egyébként az is fontos, hogy ma jóval közelebb áll életszínvonalban Románia Magyarországhoz, mint akár pár évvel ezelőtt. Ez még könnyebbé teszi a gazdasági, akár integrációt, a közös vállalkozásokat. Amellett pedig, hát ugye a két ország külpolitikája nem teljesen azonos most, ezt én sajnálattal állapítom meg, mert én az orosz medvét ezt azért egy veszélynek tartok. A románok ezt szerintem jobban látják, mint egyesek Magyarországon, de hát ezzel együtt én nem az orosz ellenességben keresem a román-magyar együttműködést, hanem a NATO-ban és az Európai Unióban. Tehát hiszen nem csak formálisan vagyunk szövetségesek, ennek a két fontos intézménynek közös tagsága, ez oldhatja még sokkal jobban az ellentéteket. És hát persze azért alapvető dolog az, hogy a valódi önkormányzat legyen. Tehát itt, ha valakinek nem tetszik az autonómia szó, hát nem ez a, az valójában egyszerűen azt jelenti, hogy önkormányzat, önigazgatás. És amikor egyik korábbi román államelnök azt mondta, hogy hát ugyakkor autonómiája legyen Krajovának, mit tudom én, Hargitának, hát ezzel semmi baj nincs, ez egy nagyon jó, de legyen valódi autonómiája Kovásznának és Hargitának és Maros megyének, ami nem azt jelenti, hogy az ott élő románok azok valamiféle hátrányos helyzetbe kerülnek, hanem egyszerűen a terület érdekeit képviselő közös megyegyűlések, vagy akár a három megyének egyfajta nagyobb egysége. Ezt nem szabad ettől félni, ugyanúgy nem szabad félni a székely zászlótól. Egy zászlótól félhet egy bátor román, hát kérem szépen, nevetséges, vagy a magyar színektől. Hát én, mint történész, nagy örömmel közölhetem, hogy az első világháború vége előtt, tehát amikor Erdély ugye Magyarországhoz tartozott, nem ez könnyen, de végül is a magyar hatóságok, a magyar kormányok belátták, hogy erdélyi románság használhatja a saját nemzeti szimbólumait. És a sokat emlegetett 1868-as magyar nemzetiségi törvény, pláne ha ezt még jobban hajtottuk volna végre, az nagyfokú nyelvi önállóságot és egyáltalán a közigazgatásban részvételt kínálta az erdélyi románságnak, úgyhogy a történelemből is lehet tanulni, a magyarok is tanultak abból, hogy a szűkmarkuságból, én javasolnám a románoknak is, hogy ne legyenek szűkmarkúak a nemzeti kisebbség a magyarsággal szemben.
A szomszédi kapcsolatoknak nem egyetlen eleme a kisebbségekkel szembeni bánásmód, de mégis kérdés, hogy milyen mértékben lehet jó szomszédságról, vagy stratégiai partnerségről, vagy ismétlen mindegy, minek nevezzük ezt beszélni, ha van a kétoldalú viszonynak neuralgikus pontja, és az én olvasatomban a kisebbségi kérdés az ilyennek számít, és arról is beszélni kell, hogy a nemzeti kisebbség érdeke és a többségi nemzet érdeke nagyon sokszor úgy tűnik, hogy nulla összegű játék, vagy nem ezt kell figyelembe venni, hanem ugye, ahogy József Attila mondja, ha eljön az idő, akkor majd erős lesz a karunk, menni kell előre.
Ez az egész nulla összegű játék, ez nem csak a román-magyar viszonyra, vagy a románián belül a magyar-román viszonyra vonatkozik, hanem az emberek nagy többsége hajlamos azt gondolni, hogy a kétoldalú viszonyokban, akár a kereskedelemben csak vagy az egyik nyer, vagy a másik. Szinte az, hogy az egyiket becsapom, akkor járok jobban. Na most valójában a közgazdászok nagyon jól tudják, hogy a gazdasági kapcsolatok az nem egy nulla összegű játék, hanem abból az win-win, ahogy az angol mondja. Mindenki nyer ebből. A román-magyar viszonyból, akár az államközi viszony, akár a többség-kisebbség viszonya, ha az jó, abból mindenki profitál. A szlovákiai magyarságnak a mártír politikusa Eszterházy János 1938-39-ben nagyon emlékezetes mondatokban fejezte ki, hogy nincs nagyobb biztonság, nincs nagyobb erősebb Maginó vonal, ahogy utalt az akkori francia-német határon épített francia vonalra. Tehát mint az a legjobb Maginó vonal, mondta, hogyha a többség a kisebbséggel nagyvonulóan bánik, ha kielégíti. És egyébként hát én, mint történész, erről könyveket is írtam, tanulmányokat írtam, ezt a történelem igazolja, hogy a nagyvonalúság az mindig kifizetődő. Tehát itt nem nulla összegű játékról van szó, és valóban ez talán evidens mondjuk a román-magyar kereskedelemben. Ami az egyiknek hiányzik, a másiknak bőségebben van, az érdemes is mind a két pénzszámra hasznos kicserélni. De hát a kisebbség helyzetének a kielégítő rendezése. Hát az ottani magyarok nem akarnak semmi más, mint garanciát arra, hogy magyarként élhetnek őseik földjén. Ahogy én 80 vagy 93 novemberében Kézdivásárhelyen, amikor Túróczi Mózes szobrát avattam, akkor mondtam, hogy igen, itt 1000 éve élnek a magyarok, lehet, hogy még hosszabb ideje, és még egy 1000 évig, meg még tovább akarnak ott élni, úgyhogy ez egy teljesen jogos igény, és egyébként Nyugat-Európában azt látjuk, hogy ott is voltak komoly konfliktusok többség és kisebbség között. De ezeknek nagyjából vége a II. Világháború óta. Itt a legjobb példa a Dél-Tirol, ahol ugyanannyi német ajkú osztrák él, mint 50 évvel ezelőtt, és mikor én Norvégiában is voltam nagykövet, ott a boltokban gyönyörű almákat árultak, és arra rá volt egy kis címke ragasztva, hogy Süd-Tirol. Tehát olasz felségterületről jött ez az almaszállítmány, de arra németül, az ott élő lakosság nyelvén írták föl, hogy ez dél-tiroli alma. Úgyhogy hát nem olyan nehéz erre eljutni. Olaszország és Ausztria réges-régen a legjobb viszonyt hozta létre, azért, mert Dél-Tirolban a németek nyugodtan élnek, német iskoláik vannak, abban tanulnak egyébként olaszul is, de az ott élő olaszok az olasz iskolában tanulnak németül is, hát mindenki, ott teljes kétnyelvűség van. Hát a vegyes lakta vidékeken ez lenne a természetes, ahogy egyébként 1918 előtt oly sok helyen volt ez a gyakorlati kétnyelvűség. Az én nagyapám, Nagyszerd Miklóson volt ügyvéd, nagyon sok román ügyfele volt, akikkel, hát ő nem nagyon jó, de azért tudott kicsit románul beszélni. Tehát az anyanyelvűség, a tétnyelvűség a vegyes lakta területeken az legyen a természetes. Beleértve azt is, hogy bármilyen furcsának hangzik talán románok számára, a székelyföldi román osztályokban hát tanulják a magyar nyelvet, ugyanúgy, ahogy a magyar diákok kötelezően tanulják a román nyelvet, és valóban érdekük is, hogy jól, mint idegen nyelvet tanulják meg, hát nagyon helyes lenne, hogy előbb talán fakultatív módon, majd aztán később, ha hozzászoktak, kötelező módon, ahol sok a magyar, ott célszerű, ha az ott élő románok is tudnak valamennyire magyarul, és ugye az az udvarias ember, hogy bemegy egy román ember egy magyar társaságba, akkor magyarul köszön, és a magyarok románul köszönnek vissza. Ez nem valamiféle elképzelhetetlen helyzet, tehát jó lenne eljutni ide.
Jeszenszky Géza Magyarország volt külügyminisztere, volt washingtoni, norvégiai, illetve izlandi nagykövete a naprakész vendége. Miniszter úr, a többség-kisebbség viszonyáról beszélünk, ami egyáltalán nem nevezhető, vagy távolról sem nevezhető jónak. Az a kérdésem, hogy ez mennyire határozza meg a stratégiai partnerséget? Tehát valóban függ ettől gazdasági kapcsolat, vagy ez csak a politikai sónak a része, ez ott a felszínen van, de a felszín alatt igazából minden nagyon jól működik, virágzik a gazdaság, a gazdasági együttműködés, igazából virágzik minden, és ez csak kell azért, hogy fenntartsa a román fél a látszatot.
Igen, hát amikor 96-ban megkötötte a akkori két kormány a alapszerződésnek nevezett kétoldalú szerződést, a világ ezt igényelte is, mint akár az európai integráció és a NATO-tagság előfeltételét, másrészt pedig nagy illúzióik is voltak, hogy na hát akkor minden rendben van. Én emlékszem egy karikatúrára, mert akkor a magyar sajtóban jelent meg, hogy ezt a szerződést ott alá, a két miniszterelnök egy asztalnál aláírja, ott Iliescu somolyog a háttérben, mert ugye azt a miniszterelnökök írták alá, nem az államfők, és Markó Béla ott kuporog az asztal alatt. Vagyis, hogy az RMDS, a magyarság feje fölött írták alá ezt a szerződést, mert valóban ebben a szerződésben nem szerepelt az a garancia, amit teljes joggal vártak el az erdélyi magyarok, és amit egyébként a magyarországi magyarok is szerettek volna látni. Én akkor ellenzéki képviselőként tartózkodtam a ratifikálásnál, mert a szerződés gondolatával messze menőkig egyetértettem, annak a részleteivel, annak a, említettem, a kiherélésével, azzal természetesen nem. Tehát stratégiai partnerség a nagyon jól hangzik, és nagyon jó, hogyha ez meg is valósul. Gazdaságpolitikában, a NATO belüli politikában, az európai külpolitikában, alapjában véve ez tényleg közösek az érdekeink, de ez nem történhet a magyar kisebbség, a romári magyarság feje fölött, akarata ellenére. Tehát nem lehet valóban a szőnyeg alá söpörni azokat a jogos panaszokat, amelyeket nem Budapest talál ki, hanem az erdélyi magyarok találják ki. Nem találják ki, nem érzik a fejük fölött. És én utaltam egy-két dologra, de hát rendszeresen kapom például a Mikó Imre kisebbségvédelmi...
Jogvédelmi szolgálat.
Jogvédelmi, igen, jelentéseit, amik szerencsére nem csak magyarul, hanem angolul is olvashatók. Én ezt küldöm tovább angol nyelvű barátaimnak, ismerőseimnek, Norvégiától az Egyesült Államokig, európai országokig, és ugye ezek rendkívül tárgyilagos megállapítások, mondhatnám, hogy panaszok, tehát ezeknek az orvoslása, ez teljes mértékben jogos, összhangban van mindenféle elvel, az Európa Tanács konvencióival, és hát remélhetőleg, sőt, hát egy összhangban van a román-magyar szerződésben szereplő szép szavakkal, elvekkel. Tehát a konklúzió az, hogy legyen valóban működő stratégiai partnerség, legyen sok csúcstalálkozó, legyen közös kormányülés, de ez csak úgy ér valamit, hogyha az erdélyi magyarság azt érzi, hogy valóban otthon van Romániában, nem egy másodosztályú állampolgár, nem olyan, akikre bizalmatlanul tekintenek a román szomszédok akár, aki ellen támadásokat intéznek rendszeresen a bukaresti parlamentben, amellyel riogatja maga Románia német nemzetiségű államelnöke, hogy itt egy román, egyes románok el akarják adni Erdélyt. Hát én azt hiszem, hogy ennél nevetségesebb állítást nem is lehetett volna kitalálni.
A decemberben beiktatott új koalíciós kormány közel 300 oldalas programja foglalkozik az Ukrajnában élő románok, mint kisebbség helyzetével. A Románia területén élő magyar közösség nevét azonban nem említi a dokumentum, helyette a nemzeti kisebbségek szókapcsolatot használja következetesen. Hangsúlyosan kitér azonban a Románia és Magyarország közötti stratégiai partnerség erősítésére, amelyet a már említett 1996. szeptember 16-án aláírt alapszerződés, illetve a 2001. december 22-én megkötött egyetértési nyilatkozat szellemében képzel el. Ezzel minden megoldódna, vagy 1996 azért nagyon rég volt? Itt ön részben érintette már, úgy igen, kell alapszerződést kötni, hogy ne az erdélyi magyarság feje fölött történjen mindez.
Igen, hát bármikor, bármilyen régen kötöttek meg egy szerződést, az érvényes, amíg azt meg nem változtatják. Hát ezért a trianoni szerződés is érvényes, vagy pontosabban most már nem a trianoni, hanem a 20-as, hanem az 1947-es Párizsban, ugyancsak Párizsban aláírt békeszerződés rögzíti a román-magyar határt is, meg is nem mondhatnám, hogy igazságosan, de hát ez már a múlté, és ahogy említettem, nem a határok változtatása oldhatja meg a vitákat, hanem az integráció. Na most valóban kicsit ugye gyanús az, hogy ez a decemberi 300 oldalas dokumentum, ez említi az ukrajnai románokat, és nem említi név szerint a romániai magyarságot. De hát ez én úgy gondolom, jó hiszeműen, hogy ez a román nacionalizmusnak tett, nem is engedmény, talán egy verbális, hogy ne lehessen támadni, csökkenteni a támadhatóságot, és a szelleme az egyértelmű, hogy egy határon túli román kisebbségért nagyon helyes kiállni és védeni az oktatásukat, az iskolarendszerüket, hát abból logikusan következik, hogy mennyire indokolt a Romániában élő nemzeti kisebbségeknek a iskolarendszerének a fenntartása, támogatása és egyáltalán az ő nyelvi jogaiknak a biztosítása. Úgyhogy tehát úgy mondják, implicite, rejtve benne van azért az, amire szüksége van a romániai, erdélyi magyarságnak. És hát nagyon fontos arra is gondolni, tehát, hogy ez a 96-os magyar-román szerződés, ha ennek a szelleme az jó, a betűjében ugye ott van egy lábjegyzet, és az nem jó az a lábjegyzet, de a szelleme érvényesüljön. És hát sajnos azt kell mondanom, hogy a 91-ben megkötött magyar-ukrán szerződéssel szögesen ellentétes az az ukrajnai oktatási törvény és terv, hogy a nemzetiségi iskolákat gyakorlatilag megszüntetik, és 10 éves kor fölött mindenütt az államnyelv lesz az oktatás nyelve. Ez egy felháborító dolog, ez nemzetközi jogot is sért, mert az államközi szerződés a nemzetközi jogi. Tehát a 96-os román-magyar szerződésnek azért a nem csak a szavai, mert nem a lábjegyzete fontos, hanem ami a szövegben van, azokból levezethető mindaz, amire törekszik, amire vágyik az erdélyi magyarság, és egy jó indulatú és egy valóban kezdeményezésekre kész bátor romániai kormány, amelyben magyarok is részt vesznek, az nem csak Magyarországon fog nagyon kedvező visszhangot kiváltani, hanem Európa szerte, sőt Washingtonban is. Úgyhogy én azért elég jól ismerem a talán részben személyes is, hát még a jelenlegi amerikai elnököt is 1990-ben ismerkedtem meg Bidennel, és nagykövetként is sokszor találkoztam és váltottam pár szót vele. Tehát kétségtelen az, hogy az egész világ, a művelt világ, a demokráciák csak örömmel fogadnák az, hogyha egy valódi, őszinte jó viszony jönne létre Románia és Magyarország között, és azt tudomásul veszik és értik, hogy ennek valóban tulajdonképpen az egyetlen igazi előfeltétele az erdélyi magyarság helyzetének olyan rendezése, amit ők igényelnek 31 éve, 89 óta, és ami időnként ígéretek szintjén elhangzott, de aztán a valóság nem támasztotta alá, úgyhogy érdemes ebbe belevágni, és én nagyon sok sikert kívánok nem csak a utódom mostani látogatásának, hanem mindenek előtt ennek a jelenlegi romániai kormánynak, annak a magyar koalíciós tagjának, és nagyon fontos, hogy mind a román többség, mind a magyar kisebbség támogassa, és adjon jó feltételeket ahhoz, hogy ez a mindenki számára előnyös, kívánatos jó viszony végre igazán megvalósulhasson.
Az RMDSZ parlament, illetve most a kormánykoalíción belüli munkája, az mekkora mértékben járulhat hozzá ahhoz, hogy a helyzet normalizálódjon, vagy ne ezt a szót használjuk, hogy normalizálódjon, hogy a helyzet még jobb legyen, és hogy ne legyenek a Klaus Johannis államfő kilengéseihez hasonló jónapotozások?
Hát erre jó lehetőséget kínál, és én meg visszaemlékezem arra, amikor a RMDSZ először volt kormányban, 96 után, hogy annak nem csak a konkrét lépései voltak biztatóak, és hát persze azért nem volt az elég, hanem azt bizonyította a románok előtt is, hogy egy bukaresti kormányban résztvevő magyarok, azok jó miniszterek voltak. Azok nem román érdekek ellen dolgoztak, hiszen minden romániai állampolgárnak érdeke, hogy az ország jól működjön, az életszínvonal növekedjen, stb. Tehát a magyarokkal szembeni bizalmatlanságot mindig oszlatja az, hogyha magyarok is ott vannak a kormányban. És hát persze nagyon fontos az, hogy a megyékben is, én úgy látom azért, hogy a magyar többségű megyékben, vagy akár a magyar többségű településeken, hát látjuk a városokat, amelyeket, tudom én, szatmárnémeti, újra választották a magyar polgármestert, vagy most legutóbb Marosvásárhelyen. Hát ugye itten nagyon fontos üzenete van annak, hogy egy magyar nemzetiségű polgármester az ott élő románoknak is egy nagyon jó polgármestere lehet, és ő kell is, hogy legyen. Tehát nem csak a két ország között, és nem csak a bukaresti kormányban kell jól együttműködni, hanem a helyi szinten is, és ez a legbiztosabb eszköze, módja annak, hogy az előítéletek csökkenjenek, és kiderüljön az, hogy az, amit a magyarok igényelnek, az nem csak összhangban van az európai joggal, a nemzeti joggal, az európai gyakorlattal, hanem az érdeke nem csak magyaroknak, hanem az ottani románoknak is. Tehát ez nem egy olyan nulla összegű játék, hanem ez egy kölcsönös nyerést, előny biztosító játék.
Az anyaország keblére boruláson a Nagy Magyarország eszméje jelentette emocionális síkon túl, és egy szóval sem akarom azt mondani, hogy ez fölösleges. Mennyiben áll érdekében Magyarországnak, idézőjelben mondom, megterhelnie saját külpolitikáját a határon túli magyar közösségek egyébként jogos igényeinek a támogatásával?
Hát ebben semmiféle rossz nincs, semmiféle olyan nincsen, amit kifogásolhat egy más többségi nemzetnek a kormánya, hiszen hát ez egy, mondjuk, hogyha akár a magyar költségvetésből támogatnak valamit, legyen az egy magyar kulturális intézmény, vagy akár egy sífelvonó létesítése Székelyföldön. Ez mindenkinek érdeke, és hát akkor mondjuk a román költségvetés csak fellélegzik, hogy na hát, ugye egy feladattal kevesebb van. Ugyanakkor én szerintem a magyar költségvetés is igazán elviseli, sőt, tehát támogathatja nyugodtan az, hogyha a határain túl, de alapjában véve ott élő közösségeket döntően magyaroknak a hasznát szolgáló kulturális, oktatási, vagy akár sportintézményről van szó. Az is csak egy rossz nacionalista reakció, amit most sajnos Ukrajnában látunk, hogy azt mondják, hogy hát az megengedhetetlen, hogy egy magyar politikus egy helyi választásokon, akár önkormányzati vagy országos, kampányoljon a magyar jelölt mellett. Hát kérem szépen, az egész Európában, egész világon ez természetes, 90-ben a magyarországi választásokra, szabad választásokra csőstől jöttek a külföldiek. Giscard d'Estaing korábbi, nemrég elhúgy francia köztársasági elnök támogatta a Magyar Demokrata Fórum kampányát. Juppé későbbi miniszterelnök, akkori külügyminiszter úgy szintén. Vagy egyébként Tony Blair korábbi brit miniszterelnök a Magyar Szocialista Párt kampányát támogatta itt jó pár évvel ezelőtt. Tehát ez Európában természetes, hogy a saját nemzetiségű pártot támogatnak politikusok, hanem a politikailag hasonlóan gondolkodó támogatják. Tehát ez nem belügyekbe való beavatkozás, egyáltalán egy demokratikus világban az nincsen belügy, a kisebbségi kérdés az nem belügy, és ahogy az emberi jogok kérdése sem belügy. Ez a Helsinki 1975-ös megegyezés alapelve, hogy nincs kisebbségi jogi, emberi jogi kérdés, az nem belügy. Úgyhogy ha ezt mindenki nem csak belátja, hanem ezt, hogy úgy mondjam, tanítják, ez természetessé válik, akkor ez is hozzájárult abban, hogy ahhoz, hogy a magyaroktól ne féljen senki román, az ő érdekeit nem veszélyezteti az, hogyha a magyarok jól érzik magukat Romániában, ha jól élnek, ha az életszínvonaluk együtt emelkedik a románokkal, hogyha a Székelyföld nem lesz egy elmaradott, egy ilyen etnográfiai régió, hanem egy prosperáló régió, ahogy egyébként Dél-Tirol a turizmusból, nem csak az almából él, hanem a turizmusból él. Tehát a Székelyföldnek a turisztikai adottságait, hát azt nagyon sokan ismerjük, annak egyébként a románok is haszon élvezői. Én ott a székelyföldi sífelvonókon elég gyakran hallom a román szót, és azt jelenti, hogy vagy akár szovátán. Hát szovátán nyáron több a román, pedig a szováta az a magyar vidék kellős közepén van. Hát ugye azért az ottani magyarok is örülnek a román vendégnek is, úgyhogy valójában ezek a dolgok, ezek hivatottak enyhíteni az ellentéteket, az előítéleteket, és ezeknek a terjedése, ez valóban elősegítheti azt, amire szerintem minden tisztességes, jóhiszemű román és magyar törekszik.
Miniszter úr, van még néhány perc az adás időnkben, beszéljünk a jelenről. Milyennek tartja ön most a román-magyar diplomáciai kapcsolatokat? Lehet erre pontot adni, vagy jegyet adni egyrészt, illetve Szijjártó Péter, magyar külgazdasági és külügyminiszter ma Bukarestben tartózkodik. A jószomszédi viszony milyen mértékben múlik a tárgyalóasztal mellett, és milyen mértékben az azt követő napokról? Most arra gondolok, hogy évek óta nem volt közös kormányülés például, vagy annak is csak inkább szimbólum értéke van, és nem feltétlenül az a fontos?
Igen, a közös kormányülés az valóban egyrészt szimbólum, és üzenete van a polgároknak, de egy közös kormányülésnek csak úgy van értelme, ha az elő van készítve. Tehát az ne egy ilyen úgymond fényképezési alkalom, photo opportunity legyen. Egy jól előkészített kormányülés az egyrészt fönnálló, ha van vita, akkor azokat is megoldhatja, és rábórint a legmagasabb szinten jóvá hagyja a már körvonalazódó megegyezést. Amellett pedig hát itt azért nem csak viták rendezésére van szükség, hanem sok-sok közös célnak a rögzítése. Hát azért a külpolitikában jelenleg én úgy látom, hogy nem teljesen azonos vágányon halad a román és a magyar külpolitika. Én párton kívüli, de jelenleg én sokban bírálom a magyar külpolitikát, a túlzott orosz barátság, Kína barátság, Paks 2, Belgrád-Budapest szükségtelen gyors vasút építése, én inkább akkor már a Budapest-Kolozsvári vasutat, nem kell oda szuper sebességű vonat, a meglévő pálya korszerűsítése, villamosítása, ez radikálisan csökkenthetné a menetidőt, és akkor többen járnának vonattal is, nem autóval. Szóval ezeket kell előmozdítani egy jól előkészített kormányülésen, és egy külügyminiszteri látogatásnak ez lehet a fő feladata. Én magam is sokszor esetben miniszterként éppen előkészítettem egy magasabb szintű találkozót, vagy pedig egy magasabb szintű megállapodásnak a gyakorlati végrehajtását megint csak a külügyminiszter, akár a külgazdasági szintet tudja elvégezni. Tehát itt a jég talán megtörtént valóban. Nem örülök annak, hogy a magas szintű kapcsolatok annyira szüneteltek. Ugye hát még azért pár évvel ezelőtt lehet, hogy ez csak jelképes volt, de ezeket a Tusnád fürdői táborokon én találkoztam ugye a román államelnökkel, úgyhogy nem ez a legfontosabb, hogy egy ilyen látványos külsőség legyen, de legyen tényleges együttműködés. Tehát a külpolitikában ma nem teljesen azonos, mint mondom, de azért az alapérdek azért most is az. És hát a magyar külpolitika is ugye az Európai Uniónak az erősítését szokta emlegetni, remélem, hogy ez valóban így történik is. Vagy akár a NATO-ban. A NATO-ban ugye nem csak katonai együttműködés van, és ez fontos, és folytatódjon, és erősödjön, mert hiszen az a garancia a béke fenntartására. A NATO 1949 óta garantálja az európai békét, és ez ma is érvényes így. De a NATO-nak vannak területén kívüli funkciói is. Akkor ugye a NATO-nak talán nem csak a bővítése van, lesz megint egyszer napi renden, de a NATO nagyon fontos szerepet tölthet be Ukrajna valóban demokratizálásában, amire nagy szükség van. Ezt Románia és a románok is nagyon jól tudják, hogy ott sajnos az, hogy Románia vagy Ukrajna ma nem Oroszországnak a mondjuk függeléke, az nagyon örvendet, és legyen egy erős, független Ukrajna. De az ukrán nacionalizmus az fenyegeti a kisebbségeit, és hát azért fenyegeti a szomszédokat is. Úgyhogy tehát itt Ukrajnának a a NATO-nak a enyhítése, ebben a NATO-nak szerepe lehet. Úgyhogy megvannak a külpolitikában, vagy akár hát az euróatlanti viszony, ugye Európa és Egyesült Államok viszonya most sokat javulhat Biden elnöksége alatt, de ehhez európaiaknak is partnernek kell lenni, és én éppen azt látom, hogy az európai közös külpolitika azért sajnos nem nagyon jól működik, vagy nincs eléggé. Ebben a román és a magyar érdek azonos, és itt magár ugye a Visegrád és egy Visegrád szomszédaival való közös érdek, tehát itt igenis jól lehet közös nevezőre jutni Románia és Magyarország között, és a gazdasági kapcsolatok további erősítése, a közlekedési kapcsolatok. Hát az erdélyi autópálya, hát kérem szépen, hát még ugye én 79 éves vagyok, de remélem, hogy még végig tudok menni az autópályán Marosvásárhelyig. És úgyhogy hát ennek már régen el kellett volna készülni. Hát én nagyon jól emlékszem, amikor erről megállapodás született, és a Bechtel elkezdte építeni. Úgyhogy hát ezek, és én azt is látom, hogy ebben magyar cégek is részt vehetnek hitelkonstrukcióban, de hát ez megint, ez nem magyar, kizárólag magyar, és nem is kizárólag a romániai magyarság érdeke. Hát ugye mi van az utakon? Hát azért mi van a Nagyvárad és Kolozsvár közötti kétsávos úton? Hát életveszély ott haladni. Micsoda kamionforgalom van. Hát ugye a déli autópálya az most nagyon jó, hogy megvan, de hát azért rövidebb úton is el lehetne jutni a Székelyföldre. Úgyhogy ez a mai külügyminiszteri találkozó, hogyha ebben a kérdésben születik valami, hogy felgyorsítani az autópálya építését, és hát abban ugyanakkor a vonat közlekedés gyorsítása, korszerűsítése, hát ez rendkívül fontos lenne, és ez előmozdítaná a sok-sok más kérdésnek a megoldását.
Miniszter úr, a dramaturgia azt kívánja, hogy valami biztatóval zárjunk. Nem azt akarom mondani, hogy végig egy pessimista beszélgetésünk volt az elmúlt 45 percben, de mégis az egyes emberek mit tehetnek azért, hogy a két ország közötti viszony jobb legyen? Itt ugye arról beszéltünk, hogy a romániai románok és magyarok kell megbékéljenek, kell partnerséget kössenek, és majd ezt követheti a két ország közötti jó együttműködés. Mit tegyen az egyes ember?
Hát itt sok mindenről lehet még gondolkodni hangosan. Én, miután a médiában beszélgettünk egy rádióadóban, tehát tágabb értelemben azt gondolom, hogy a televíziók, a sajtó ezért rengeteget tehet, és itt egyrészt, hogy ja, nyilván nem lehet betiltani a rossz hangokat, az ellenséges hangokat, a másik ellenes nacionalizmust, de erre válaszolni lehet. Én a magam részéről, a magam múltjával mindig is kész vagyok, és hát sok-sok írásom, vagy sok publicisztikai írásom jelent meg annak idején például a Heti Válasz, sajnos beszüntetett labban, de hát a médiában a pozitív hang nem. A különböző pártokhoz kapcsolódó, kormányhoz kapcsolódó média is rengeteget tehet annak érdekében, hogy az ellenséges hangok, a türelmetlen hangokat azt elcsituljanak. Ugye a kommentek, a szörnyűséget lehet olvasni, hát ezeket meg kell válaszolni, de hát nem is azt gondolom, hogy itt a kommentek szintjét kell elsősorban aktivizálódni, ott mindig a szélsőségesek dominálnak, de a felelős médiában, a mainstream médiában, a televízió csatornákon, amelyek köztelevízió, közrádió, és hát a felelősen gondolkodó lapokban, heti lapokban, ott nagyon sokat lehet tenni ennek érdekében, nem a bizalmatlanságot emelni, vagy növelni, vagy akár nagy publicitást adni bizonyos negatív jelenségeknek. A negatív lépések, amik sajnos történtek, én úgy látom, azért Romániában elég sok magyar ellenesnek mondható lépés történt, hogyha bátor románok, és vannak ilyenek, hát a román romániai történetírók, a román történészek között vannak, egyre többen vannak olyanok, akik reálisan és közös megértés hangját tudják a közös történelmet prezentálni. Hát persze ennek meg régi magyar hagyományai vannak. Makai László, közös román-magyar múlt. Hát ezek a könyvek, ezek nem ma születtek, de hogy én azt látom, hogy ma éppen Triadon kapcsán sok jó történeti munka jelent meg magyar nyelven, ezeknek a lefordítása, vagy ezeknek egy rövidített formájában, vagy hát szerintem mondanám az én könyvem a kísérlet a Triadoni trauma orvoslásáról, vagy van egy másik történeti munkám, az elveszett presztízs. Románia budapesti nagykövete fölvetette ennek a bemutatóján, hogy annak egy részét esetleg románra fordítva. Lehet, hogy ma már angol nyelven lehet kommunikálni jobban, széles körben. A lényeg az, hogy a kommunikáció, a sajtó, a könyvkiadás, a könyvterjesztés nagyon sokat tehet annak érdekében, hogy legyen egy erős népi bázisa, népszerű bázisa annak a kormányok által deklarált szándéknak, hogy valóban jöjjön létre egy ilyen magyar-román stratégiai együttműködés, annak arra építve, hogy a erdélyi magyarság biztosítva látja nyelve, kultúrája, identitása, hosszú távú jövőjét.
Miniszter úr, köszönöm a bíztatást, köszönöm a tanácsot kollégáim, hallgatóim nevében is. Jeszenszky Géza Magyarország volt külügyminisztere, volt washingtoni, norvégiai, valamint izlandi nagykövete volt a Naprakész vendége. Köszönöm
én is, köszönöm a meghívást, és nagyon szívesen állok bármikor a rendelkezésükre, hogy eddig is tettem mindig.